Müezzin Rádió, Marcinka Csaba műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Vendégünk Debreceni György a Müezzin Rádió új műsorában. És hát, Gyuri, rég ismertségünk okán talán tegeződhetünk, ugye? Mert ő az új vendégem, hát Gyuri már 3 évtizede jelenget meg verseivel, több kötete is van már. Négy kötete van.
Négy évtizede, és tegeződhetünk, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
És hát talán azzal kezdeném, hogy Gyuri, hogy lettél költő, hogy akartál-e már kiskorodtól, illetve hogy a könyvtárosság mellett lettél költő, vagy inkább a könyvtárosságban a költészet mellé, inkább, vagy hogy alakult a pályád, hogyan indultál?
Hát az első versemet talán az általános iskola 7.-8. osztályában követtem el. Később aztán középiskolás koromban is megtartottam ezt a jó szokásomat, és olyan 16 éves koromból már van néhány vállalható versem. Szóval így kezdődött.
Ez jó, ha már ilyen korai verseket is tudod vállalni, mert az már az elég kérle, hamar értél akkor ezek szerint.
De tehát nyomtatásban az első versem az 19 éves koromban jelent meg az ifjúsági magazinban.
A Köves István fedezett föl esetleg, vagy mert ő volt ott a...
Hát valahogy úgy senki nem fedezett fel, utána Magyar Nemzetben is jelent meg versem, és a Magyar Ifjúságban viszonylag későn, ott 82-ben Tandori Dezső mutatott be, és akkor abban az évben jelent meg az első kötetem is, viszonylag fiatalon, mert akkor még 24 éves voltam.
Hát az igen, az viszonylag, és akkor elég gyors indulás, de ahhoz képest utána egy kicsit sokat kellett várni a második kötetedre, illetve hogy egy kicsit, mintha elakadt volna a gyors indulás után a pályát, nem? Vagy...
Hát verseim jelentek meg folyóiratokban akkor is, de a második kötetem az 7 év múltán jelent meg a Szép Irodalmi Könyvkiadónál, hát ugye ma már ez is történelem. Utána pedig már, ami a köteteket illeti, volt egy kis szünet, 22 év, mert a harmadik az 2011-ben jelent meg. De hát az a kötet, az készen volt már 87-ben, csak vártam sorsára.
Igen, hát úgy 90 körül egy kicsit rossz idők jöttek a versekre, tehát talán a kiadók sem kapkodtak annyira, meg egy csomó kiadó meg is szűnt ugye 90 körül, vagy átalakult, és ebből voltak problémák. És hát mikor kezdtél el a kollázs versekkel foglalkozni, ami most is az egyik köteted, a legújabb köteteid közül is az egyik? Hogy ez hogy kezdődött?
Sőt, hát azt több kötetemben is vannak kollázs versek is. Hát ez 87-ben kezdődött, és ez az a bizonyos kötet, ami tehát készen volt 87-ben az év végére, és aminek a megjelenése olyan sokat váratott magára. És az apropót az adta hozzá, hogy 1984-ben Csontos Sanyival, aki akkor segéd szerkesztő volt az újírásnál, egy hetet eltöltöttünk Újvidéken, és hát ott többek között ellátogattunk a Fórum könyvkiadóhoz is, ahol kaptunk ajándékkönyveket, és ugye azt azért hangsúlyozom ismét, hogy 1984-et írtunk, és az ajándék könyvek közül az egyik a versek éve 76 volt, ami a Híd külön nyomata, és ugye az itthoni szép versekhez volt hasonlatos, tehát sok költő szerepelt benne néhány verssel, és ahogy ezt olvasgattam, ugye egyrészt tetszett az ottani eltérő hangütés, és először két távoli sort, tehát két különböző költő egy-egy sorát összeraktam, tetszett, és aztán ezt folytattam, így született meg az első kollázsom. Ez aztán meg is jelent 88-ban a Tiszatájban, és hát úgy megtetszett a dolog, hogy az év végéig csináltam egy kötetnyit kortársakból és klasszikusokból.
Igen, akkor még úgy nem nagyon módosítgattál ugye a sorokon, hanem csak
hát akkor igen, akkor még ezt montázsnak neveztem, és akkor a sorokat illesztettem egymás mellé, tehát úgy, hogy nem tudom, ragozást, semmit nem változtattam benne. Tehát, mintha így egymáshoz illesztenénk a téglákat mindenféle kötőanyag nélkül.
És aztán később már úgy módosítgattál rajtuk néha, aztán meg közé írtál
igen,
pár
sor. Meg beleírtam, igen. Meg hát volt egy kötetem 2017-ben, ami Beckett, Könó és Ionesco kollázsokat tartalmazott például. Mostanában pedig a Tandori Dezső műveiből csinálok kollázsokat.
És nem tudom, hogy esetleg akkor a új kollázs kötetből, vagy valamon olvasnál egy kollázs?
Mindjárt keresek valamit. Akkor a Lábjegyzet című kötetből a nyitó vers következik. Nem szolga a vers, ez Kondor Béla verseiből készült. Itt ül a kezem nappal behúnyva, hó hull, víz csepeg, mással mentem moziba, itt látszik a cselekvő szomorúság. Megiramodnak a szavak, vasárnap esti áldás, az el nem hangzott beszélgetés, estéli cigaretta szó az ágyad. A dolgok visszacsinálhatatlanok, különös éjszakát álmodtam, virágok halálát, régi sírfeliratot egy illemhelyen. Nem szolga a vers, madárszárny, fohász, remény, érthetetlen szóhalmaz viola szemű cselédnek.
Igen, hát a Kondor Béláról talán köztudott, de azért, ha nem tudják hallgatnánk, hogy költőként is jelentős volt, illetve hát ugye képzőművészként azt mondták, hogy nyilván, de hát Nagy László barátjaként sok verset is írt meg, hát Pilinszkivel is jóban volt. És hát nem tudom, esetleg még a kollázsban...
Igen, aztán, ugye amiről nem ejtettünk szót, hogy később aztán prózából is csináltam kollást, hát ez ugye a Beckettre és a Ionescóra is érvényes, de most itt a Lábjegyzetben van egy kollás Sütő András a Lőtt lábú madár nyomában című könyvéből. Együtt lehetnénk újra. Szavaim ménesében ő volt akkor a legszebb viháncolás, szavaktól kapta fényét, egy kicsi tükör volt a kezemben, és összetörött. A hajam nem madár, keresi azóta is a leszálló helyet, muskátli vérnyom a porban, gyöngyvirág és pünkösdi rózsa, minek örvendezel gyermek? Nagyapa szemében véget értek már a lakodalmak, hiába kerestem őt tavaszi bürögsíppal és rongylabdáimmal, imára kulcsolt lábakkal kapaszkodik az akác gyökerekbe. Feljöttek a pöttyös labdák, lementek a pöttyös labdák, dühös bikák vettek minket körül, babiloni bagzás az emberi lét, és akkor én zsebkendő leszek? Esik bennem az eső, lelkesedésem sátrait az idő széjjel verte, sebesült szivárványrajok, alvatvérszínű foltocskák mutatták az utat hazafelé, valaki sírhantot rejteget a kézitáskájában, újra együtt lehetnénk a régi búzaföldeken, virágos hintaszékben.
És azt akartam még kérdezni, hogy a kollázsoknál mostában, mert régebben ugye mondtad, hogy más-más költőtől néha úgy összehoztad, hogy aztán ráálltál egy-egy szerzőre, és akkor azt feldolgoztad így szisztematikusabban?
Tehát, nem elkezdtem. Feltétlenül, tehát volt, hogy alkalmilag, hogy olvastam valahol valakinek egy vagy néhány versét, és akkor azokból rakosgattam össze motívumokat, vagy volt, amikor azt játszottam, hogy vettem valaki versét, és akkor ugyanazoknak a szavaknak a felhasználásával én csináltam egy más verset.
Szóval igen, mondom, ez egy kicsit emlékeztet a Bodor Bélának a játékaira, meg mondom, mások is lehet, hogy csináltak, de most így hirtelen Bodor Béla jut eszembe, akinek voltak ilyen, még azt hiszem neki is volt külön kötete is erről, de akkor ő nem hatott rád közvetlenül, nem ismerte nagyon.
Nem.
Nem tudom, aztán lehet, hogy volt még valaki, aki kísérletezett ilyesmivel, nem tudom, hogy...
Nem tudom, ezt nem.
Nem tudom, mányoztad én sem. Nem kell, és hirtelen csak Bodor Béla ugrik be.
Csak tettem a dolgomat.
És még akartam kérdezni, hogy másik kötetetben pedig a keleti filozófiák hatása érződik, illetve vallás és a világkép, hogy mikor kezdett el foglalkoztatni a buddhizmus meg a keleti filozófia?
Az úgy kezdődött, hogy 2005-ben egy szombat délelőtt véletlenül meghallgattam a keleti társalgó ismétlését, ahol a Sári László beszélgetett a Juhász Ottóval a kínai mitológiáról, és hát olyan nagy szeretettel és tárgyi tudással tették ezt, hogy valahogy átjött. Csináltam is abból a műsorból egy verset, ez aztán meg is jelent akkor ősszel az Ésben, és hát aztán elkezdtem olvasgatni először kínai szép irodalmat, aztán nem tudom, történelmet, mitológiát, aztán ez ugye ott kiterjedt a környező országokra is, ugye hát elsősorban Indiára, aztán jöttek a vallások.
De ezeket mind magyar fordításban, ugye?
Vagy igen, vagy igen, persze, nem ezeket.
Ne, eredetiben gondolom, hogy nem, de...
Ezeket magyar nyelven, és hát sikerült is egy ilyen kisebb könyvtárat összegyűjtenem az évek folyamán. Úgyhogy hát így kezdődött.
És akkor esetleg a új kötetből ami a keleti, a zengőkövön szirmok zápora, tehát a zengőkövön egy ilyen kis elvont című keleti versekből is olvassak.
A lólábnyoma a köveken. Szegfűszeg, fahéj és a hét erő, a holdban a kassziafát kivágta ki, alatta vártalak. Kivésett írásjegyeket csontokra, teknős páncélra, bronzedényre. Beteljesült vajon a jóslat? Virágzás és erődítés, őszi barack és kassziafa reggelre újra kinőtt. Kúszik, mozog az izgatott tavasz, és az öreg fatörzsön egy táncoló pár vésete. Egy bronzsisak dombornyomatán lován ül a félszemű Isten, fölötte két holló, a gondolat és az emlékezet. A sast fogadja az ivókürtös asszony és a férfi, felszínezett bronzkori sziklavésetek. A műhely előtt maga a kovács madár alakban, s a műhely mögött a lefejezett királyfiak. Egy férfi sírjában díszes baltafej, mennydörgés napja csütörtök, a szivárvány híd lángokban áll. Lovas alak győzelmi pózban, de csak a ló lábnyoma maradt meg a köveken. Megrepedezett a hadsereg a földben.
És még egyet esetlen.
Holdfogyatkozás. A holdat háromlábú varangy zabálja, állat és angyal között szétzúzott hegedű. Két egymás mellett álló fa az erdő, bronzba és elefántcsontba vésett jósjelek, hegy és völgy árnyékos oldala. Mongol selyemköntös a dél, fekete romváros a hegy déli oldala, északi partja a folyónak. A vak zenészek istene, az Isten verte virágok dombján, földhöz vágja a hegedűt.
És még egyet akartam kérdezni, hogy és az ilyen keleti formák, a haiku is belejátszott, vagy olyan tankát?
Hát az akkor nem még annyi... nem haikut írtam valamennyit, de szóval azok nem ide.
Nem, azt nem válogattad, vagy nem kapcsolódott. Tehát így külön, tehát inkább ugye a hangulatát próbáltad megragadni.
Igen, hát szóval, hogy inkább a, tehát a kínai kultúra jobban érdekelt, és valahogy aztán idővel a japán is, de azért maradt a kínai dominanciája. De hát ha már buddhizmus, akkor még egy rövidet megosztanék a kedves hallgatókkal. Találkozás. A férfi buddha a férfi vécébe ment, a női buddha a női vécébe. Aztán az előcsarnokban találkoztak újra.
Ja, ilyen kicsit ironikusabb is. Tehát, hogy mennyire tudtál ezekkel a keleti filozófiákkal azonosulni? Tehát, hogy valamennyire a buddhista vallás is megragadott, vagy inkább csak úgy érdeklődés szintjén maradt vagy?
Hát úgy megfogott, és érdeklődtem is iránta, de tehát olyan szinten nem, hogy gyakoroljam is. Valahogy a vallásokkal nem vagyok jó viszonyban. Mikor első általánosba jártam, akkor voltam első áldozó. Van is egy fénykép valahol, valamelyik fiókban, ahol a Krisztinavárosi templom mellett, ugye ott vagyok a térdeplőn, ünneplő ruhában, de hát amikor másodikosok lettünk, akkor volt egy osztálytársam, akinek volt zseppénze, és a 9-es diák mise helyett a Diadal moziban kötöttünk ki a Krisztina körúton. Azóta vissza keresztelték Tabárra. Úgyhogy végül is akár azt is mondhatnám, hogy korán a film lett az Istenem én nekem. És aztán később édesanyám mondogatta is, hogy hát azóta van velem minden baj, mióta elfordultam Istentől.
Te, hogy a szüleid akkor azért vallással neveltek, csak mondjuk, hát talán egy kicsit, mondom, a buddhizmus annyiból talán más, hogy nem követel ennyire szigorú kötelmeket, mint a kereszténység, meg hát nem kell feltétlenül személyes Istenbe sem hinni, tehát, tehát hogy ez talán ez jobb, ezért ragadott meg, gondolom jobban, vagy...
Hát igen, sokkal szimpatikusabb volt az, hogy mennyire megengedő. ahogy ugye a maga idejében is az volt, hiszen a kasztrendszert kiiktatta, mert bárki csatlakozhatott a gyakorlókhoz.
És még azt akartam, hogy esetleg a új tandori ciklusból is hoztál verseket, mert ugye most nemrég halt meg Tandori Dezső, és hát sokunkat ez ugye az életműve felé fordított, tehát hogy mennyire játszik be az új verseidben.
Igen, szóval valahogy megrázott a halála, annak idején ő mutatott be a Magyar Ifjúságban például, bár személyesen soha nem találkoztunk, de leveleztünk egy időben, és beszélgettünk telefonon, hát egykor hallottam a Madarait is, meg aztán olvastam sokat róluk, és hát azóta jó pár kollást csináltam a műveiből, illetve hát az első vers az nem egy kollázs volt, hanem egy hát idézőjelben saját vers, amiben úgy próbáltam át gondolni, megfogalmazni a kapcsolatunkat, az a Tiszatáj online-on meg is jelent. Akkor ezekből a kollázsokból olvasok most. Magam írom ezt. Miért megtanulhatatlanok számomra a növények nevei, kérdezem. Áttekinthetetlen gyűjtemény lett belőlük a lakásban. Ezt ismételgetem a növényekből, meg az emberekből. Egy kocsmába lebotorkálva, van-e mit beszélniük egymással az embereknek? Legyek az, ahol vagyok, és ne legyek titkos szobanövényen, vagy mosatlan pohár, magam írom ezt. Növények között botorkálva, miért megtanulhatatlanok számomra az emberek növény nevei, az emberek kocsma nevei? Áttekinthetetlen gyűjtemény lett belőlük, e földön, a földön ülve magam írom ezt. Nincs semmi, Tandori úr. Mindenkid meghalt, állsz ott, brunzolsz, elmész, hamar ott hagyod a célcselekvéseket. Tandori úr, nincs semmi, szólt ki a kedves pénztáros hölgy, de ő is meghalt. Nem is tudom, hogyan mondjam el, megnéztem sapkás képem az 1/8 boromban. Itt végre újra sírok, ezeknél a síroknál bírok, és hallott vonatfügy szállt felém, nincs közös dolgod itt senkivel, olyan ez, mintha nem is lettél volna. Hamar ott hagyod a tévcselekvéseket, mindenkit ott áll, brunzol, meghaltál és elmész, nincs itt a kedves pénztáros hölgy, aki meghalt, szól ki Tandori úr, mindenki ott áll, kiszól, meghal, brunzol és elmegy. Tandori úr kedves, nincs semmi, szólt ki a hallott pénztáros hölgy. Veled marad madarad, öregen is a nyughatatlanság. Kelj föl és tégy, vagy ülj, de akkor ne bánkódj. Nincs közös vonatfüttyöd itt senkivel. Tandori úr, nincs semmi kedves, de az is meghalt, szólt ki a pénztáros hölgy. Hagyja ott hamar a pótszéken a pótcselekvéseket. Megnéztem ezeket a sírokat az 1/8 boromban. Itt végre újra sapkát hordok, viselek. Olyan ez, mintha nem is tudnám, hogyan mondjam el. Olyan ez, mintha nem is lett volna közös dolgom itt senkivel. Mindenki meghal, állott, brunzol és elmegy, halovány vonat fügy száll felém.
Még egyet van, akkor mi lehet, hogy próbálok.
nyaralni mentek. A város lakói nyaralnak, eltávoznak, elváltoznak. Nem tudom, egészségesen-e, vagy kórossan. Pirosodnak, porosodnak, korosodnak, állandóan porosodó virágok, és egy kicsit tovább kopaszodnak. A város eltávozott lakói nyaralnak, mintha utolsó hetük jött volna el, vagy mintha ők mentek volna el érte. Azt akartam elmondani, hogy tudhatnám pontosabban a keresztutcák nevét, ehhez kéretik elolvasni mindazonáltal, hogy a virágok állandóan porosodnak. A város nyaraló lakói eltávoznak, nehogy a keresztutcákban elporosodjanak ők is, megint kiéleződtek a dolgok, egyelőre ez nem a vége. A fürdőszobában már elzártam a forró vizet, még épp a vízállás jelentés előtt. A város lakó virágok elporosodtak, de tulajdonképpen majdnem üres az utca, egy kopaszodó utcaseprő magyaráz valamit, egy hölgynek, aki a városban nyaral, de nem tudja elég pontosan a keresztutcák nevét. Nyaralni mentek a város eltávozottjai, mintha utolsó utáni hetük jött volna el.
És ebből is esetleg tervezel majd egy kötetet, vagy még nem tudod, hogy...
Hát nem tudom, most még korai erről beszélni, meglátjuk meg, szóval ebben még benne vagyok, és készülnek az újabbak.
És egyáltalán mik a terveid, még azt akartam én megkérdezni további?
Hát a könyvhétre fog megjelenni egy kötetem, és hát van, tehát terveim vannak, de egyelőre nem túl konkrétek.
Jó, hát már azt gondolom, akkor összeállt a könyvheti, az már akkor nyomdában van, vagy...
Hát vagy lesz majd előbb-utóbb.
Ja, még most. Hát akkor talán még olvassál valamelyik versből, és akkor a új kötetből a zengőszirmok, vagy ilyen...
Az engőkövön szirmok zápora kötet cím, és ha minden igaz, akkor hamarosan az írók boltjában lehet majd kapni. Ha nem jutsz túl, a megfelelő időben történik minden, mondta a mester, lóbált a vörös botját a szenvedélynek, és az ismétlésen keresztül a tapasztalat megjelent. Boldogra maszkírozott bábfigurák a tipegőkövekkel kirakott ösvényen, a tudat és a test ellobban, és a látott világ van csak. Hallom, hogy esik az eső, a kiáltozást is hallani, menekülj, menekülj. Szorgos dongó porozza be a rozmaringot, napsütötte köveken, még meleg a medveszéklet. Ha nem jutsz túl a pátriárkák kapuján, ha nem rágod el a gondolkodás fonalát, bokrok és gazok közt bolyongó medveszéklethez fogsz hasonlítani. Naphosszat a templom előtt. Hogy került oda a döglött kutya? Még nem volt ott a templom előtt éjszaka. A döglött kutya számára az élet feladatát elvégezni csupán tréfa dolog, pedig nem volt még ott a templom előtt éjszaka. A döglött kutya éjszaka még nem tréfálkozott a templom előtt. Igaz, nem is számolta, belülről kifelé haladva az egymásba nyíló udvarokat. A döglött kutya legyőzte a disznót, a kakast és a kígyót, nem fújja őt a nyolc világi szél, amely a szenvedélyeket szítja a templom előtt. A döglött kutya éjszaka még nem tartózkodott a templom előtt, elmélkedni se látták a keresztnél, üdvtanilag gondolva a három időre. A döglött kutyának nincs árnyéka, bár rá a szeretet árnya vetül. Lehet-e igaz ismeret forrása a döglött kutyáról való elmélkedés a templom előtt? A döglött kutya nem látja állandónak azt, ami változik pillanatonként a templom előtt, nem érzékeli folyamatként a döglött kutya a mozzanatokat, nem gyakorítja, nem kölcsönös és nem szenvedő, nem alárendelő, de tartós és visszaható a templom előtt. A döglött kutya a dolgokat közvetlen módon ismeri meg, nem iktat be iktató számokat a tárgy és a tudat közé a templom előtt. A döglött kutya nem vörös és nem is fekete, nem visel vörös sem fekete koronát, amit égjáró tündérek adnak át, az ő aktivitása mégis időtlen a templom előtt. A döglött kutya tartós és visszaható, legyőzte a tudatlanságot, a vágyat és a gyűlöletet. A döglött kutya ott elmélkedik, naphosszat a templom előtt.
De akkor még egyet.
Akkor befejezésül a kötet záró versét, akkor még elolvasom. Elhagyom a szerelvényt. Mintha lett volna egyszer, valahol valami talán. Mester, te egy sokoldalú, átlátszó ragasztó vagy. Aneurizma, nemurizma. Egyszer használatos, eldobható emberek nem kívánnak egyebet, háztartási szemetet. A kígyó, a galamb és a disznó az embert pórázon vezeti az üdvösség felé. 108 korty szennyezett tiszta vizet ajánlok fel a bőség istenének, amikor felkel a nap. Nem könnyű megmondani, mit kell elhallgatni. Elmémben minden gondolat elcsendesedik, elmémben minden csend elgondolkozik. A végállomáson elhagyom a szerelvényt, és erre figyelmeztetem Buddha társaimat is.
Hát köszönjük Debreceni Gyurinak, és hát ez volt a Nezi Rádió új műsora, és hát tavasszal jön akkor, vagy nyár elején Gyurinak az új kötete is, és most a két legutóbbi kötetéből hallottunk, főleg válogatást meg a legújabb verséből. Köszönjük szépen, és akkor hát áprilisban fogunk legközelebb jelentkezni. Köszönöm.
A műsorvezető Marcinka Csaba volt.